más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Azzal nézünk szembe, amivel nem tudunk szembenézni, mert nincsen. Illetve van az emlékezetben, de amivel szembe lehetne nézni tárgyiasultan, azt a rendszerváltás után gondos kezek eltüntették. Amiről beszélek, a kommunista időszak áldozatai, mártériai hősei, ha úgy tetszik, nehéz a megfogalmazás, melyik korba ki milyen szerepet töltött be, de a rájuk emlékező utcatáblák, szobrok, egyebek eltűntek. Ugye a történelmi emlékezet az nagyon gyalázatos tud lenni, így leönti a kort egyetlen egy ideológiai mázzal, és akkor azt mondja, hogy ez nem érdekes, ezt kidobjuk, elég volt benne élni. Aztán eljön az a pillanat, amikor iszonyú hiányok keletkeznek emiatt, de amikor az a pillanat jön el, amikor az érintettek, a túlélők és azoknak a gyerekei ezt a hiányt nem akarják tovább magukban, tovább őrizve elviselni, akkor kijönnek a nyilvánosság elé. Nagyon ritka pillanat. Ma egy ilyen pillanatnak az eredményéről fogunk beszélgetni.
Más részről. Az első vendég.
Szalai Anna, irodalomtörténész, író, szerkesztő, és annak a könyvnek a szerkesztője, ami a kezemben van, a megforgatott világ, ami tulajdonképpen egy kétnapos találkozónak a emléke, vagy apropója?
Egy kétnapos találkozónak a írott változata, mondjuk így, egy kétnapos találkozón beszélgettünk megállás nélkül gyerekkori emlékekről, azokról a gyerekkori emlékekről, amelyek a 49 és 56 közötti szülők történetét elevetníti fel, de nem történelmi szempontból, ez nem egy történelemkönyv, hanem abból a szemszögből, amiből egy gyerek látta az adott pillanatban az eseményeket, és ahogy máma nagyon-nagyon sok évtized után visszaemlékszünk erre, ahogy a bevezetőbe bele is írtuk, hogy így emlékszünk. Minden történetnek van egy ilyen változata, meg egy olyan változata, meg egy olyan amolyan változata. Minden történet lehet egy szülőnek az emléke, amit a gyerek a szülőtől hallott, lehet egy olyan, amit a testvérével beszélt meg, lehet, hogy olyan, amit csak magában őrzött mostanáig, és senkinek nem mondta el, lehet olyan, amit barátoktól hallott.
Maradjunk a barátoknál. Jól értettem egy kis bevezetőírásból, hogy a dolog ott pattant ki, amikor az egyik barátod sorstársad megkérdezte tőled, hogy mi történt veletek azóta, hogy apádat kivégezték? Szalai Andrásról van szó, a Rajkper egyik áldozatáról, igen. Édesapádról.
Igen. Igen,
otthon
igen,
sem
igen.
Volt szó erről édesanyáddal? Olyan tabu volt?
Hogy ne lett volna szó róla, nem azért, mert sokat beszéltek volna nekem a történetekről, meg arról, amiről lehetett volna még beszélni, és nem beszéltek, hanem amiatt, mert tulajdonképpen annak ellenére, hogy én 3 éves múltam, amikor apámat elvitték, mégis korábbi évekből is, és utána következő évekből még inkább rengeteg emlékem megmaradt. Tehát nem lehet, én nem voltam abban a helyzetben,
hogy ne tudj
hogy
róla.
Ne tudjak róla, mert benne voltam. Ugyanakkor nem, ez nem egy olyan dolog, amiről az ember beszél. Felületes dolgokat az ember úgy elmond közeli barátoknak, de mélységekbe nem nyúl bele, mert azt magában őrzi, és saját maga próbál egyensúlyt teremteni.
Mégis
az emlékekkel.
Mégis ez a mondat, mikor elhangzott, azt
és
mondtad,
akkor az történt, igen, és akkor az történt.
Mi történt veled, amit apád, akkor gondoltál rá, hogy akkor ezt ki kéne tárni?
Ő azt mondta, hogy nem szabad, hogy ezek az emlékek eltűnjenek, ezeket az emlékeket valahogy meg kéne őrizni. És ez a mondat, ez nagyon mélyen belém vágott, és nem volt egy egyszerű dolog odáig eljutni, hogy tulajdonképpen akkor, ha ő ezt mondja, akkor úgy látszik, hogy van valami feladatom, amit el kéne látni, és nem tudom, hogy hogyan.
Egyáltalán Tartottátok-e egymással azok a kapcsolatot,
nem,
akik
nem,
érintettek
nem,
voltak
nem,
a nem. kommunista, szociáldemokrata sorokból kipécizett és koncepciós perekben elítéltek
nálunk,
hozzátartozói?
Nem, nálunk ez nem volt. Azért nem volt, mert anyámat is elvitték 4 évre a kistarcsai internáló
táborba.
Mi
történt akkor?
4 évre lecsukták.
Édesanyját. És te hol voltál?
És én apámnak az édesanyjával maradtam.
De akkor nem vittek el idegen szülőkhöz, mint a Rajt Lacit?
Nem, mert csak a csecsemőket vitték be a Lóciba.
Igen?
Ez most már teljesen egyértelműen kiderült, igen. Ha. És benne is van a könyvben, hogy összesen 4 gyerekről volt szó, akit csecsemőkorban bevittek a Lóciba. A nagyobb gyerekeket nem vitték be, uh-huh. Nagyobb gyerekek 3 éves kor után már
valamelyik családtagnál?
Hát vagy családtagnál maradtak, vagy bekerültek mégis egy másik gyerekintézménybe, uh-huh. de azért nem maradtak meg a kapcsolatok a szabadon maradt családtagok között.
Szabadon is életben maradt.
Családtagok között, igen, mert én ott maradtam apámnak az édesanyjával, és hát nem voltunk egy kívánatos közönség senkinek a számára, úgyhogy közvetlen családtagokon kívül senki nem mert, meg nem is akart uh-huh. ilyen kapcsolatokat ébren tartani. És anyám pedig, amikor 53-ban kiengedték a kistarcsai internálótáborból, a hozzá hasonlókkal együtt soha az életben semmit nem beszélt arról, hogy ott mi történt vele, és ő személy szerint úgy döntött, hogy senkivel, aki a előző életéhez tartozik, nem akar semmilyen kapcsolatot tartani. Úgyhogy nálunk ilyen nem volt. Tehát amikor én ezt a könyvet, a könyvnek a gondolata megszületett, akkor elkezdtem keresni azokat a felnőtteket, egykori gyerekeket, akikkel hasonló sorsunk volt.
A neveket tudtad. Hát
és a neveket persze tudtam, és megtaláltam olyanokat, akik egyáltalán hajlandók voltak beszélni velem erről, hogy találkozzunk és mondjuk el egymásnak az emlékeinket.
Ez egy nagy találkozó, nagy társaság volt.
Ezt akarom elmondani, hogy ez egy fél évig tartott, ameddig összeállt az a csoport, akik hajlandók voltak eljönni egy ilyen találkozóra, és utána akik hajlandók voltak beleegyezni, hogy az emlékeikbe kerüljenek
az
ebbe a könyvbe.
Szerint.
Úgyhogy ez, ami ebben a könyvben benne van, ez ezen a szűrőn ment keresztül. A történet folytatása az, hogy amikor már ez a csoport összeállt, ami ezek szerint értett, hogy egy teljesen véletlenszerűen összeállt csoport. Itt számomra volt talán 2 olyan személy, akit korábban is már ismertem. A többiekkel akkor találkoztam először. És nem fogod elhinni, egy olyan 2 napot éltünk át együtt, ahol úgy beszéltünk a az emlék dobozocskáknak a legmélyebb pontjaiba elraktározott emlékekről, mint hogyha 100 éve ismertük volna egymást, és soha el nem szakadtunk volna
miközben
egymástól.
Miközben erről majd mindenki hallgatott addig.
Mindenki hallgatott, és nem ismertük egymást.
Igen.
Tehát leülsz úgy beszélgetni a többiekkel, hogy minden mondatról érzed, hogy ugyanarról beszél, amiről te is beszélni fogsz, és most találkoztál vele először, és úgy tudsz vele beszélni, mint hogyha mióta élsz, azóta a legközelebbi barátod lett volna.
Elképesztő, 70 év után.
Igen. Ez egy ilyen 2 napos, rendkívüli érzelmi és intellektuális élmény volt, ami tényleg fantasztikus volt. És akkor, hogyha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy hogy készült ebből a 2 napos találkozóból a könyv.
Igen.
Hogy fölvettük hangra, képre, fényképekre az egész találkozót, 2 nap, de tényleg 2 nap reggeltől estig, uh-huh. szóval nem úgy ebédszünettel. Uh-huh. És utána leírtam a hanyagról a szöveget, akkor mindenki elolvasta, hogy mit mondott, kiegészítette, javított rajta, szóval még átdolgozta, hogy nyomtatott szövegnek megfeleljen, és akkor abból állítottam össze ennek a könyvnek ezt a formáját, ami egy kis vitát is okozott.
Na miért? A tematikája miatt?
Mert... Nem, hanem azért, mert én felszabdaltam a történeteket.
Igen, igen, és korokra,
tehát
gyerekkor,
csoport, igen.
Felosztva.
Annyira egyértelműen kiderült mindenkinek a szövegéből, hogy milyen csomópontok vannak a történetekben, hogy ez szerint tulajdonképpen fejezetekre bontottam.
Igen. Hát így emészthetőbb is a történet, persze. Vannak itt nekünk is ismert nevek, Havas Gábor, Sifferek, Percelék, Anna István, Angyal Balázs, Angyal Ádám, most nem sorolom, hányan is vannak a könyvben pontosan?
20-valahány történet, családi
és,
történet.
Hát ez tavaly jelent meg, egy darabot nem lehet már beszerezni sajnos, úgyhogy egészen ritkaság ez a dolog számomra.
Egy évvel ezelőtt jelent
igen,
meg a
igen,
könyv.
Igen, egy évvel ezelőtt.
És tényleg elfogyott az utolsó példányig.
Egyébként csak megjegyzem, hogy ugyan tényleg nem lehet utolérni a könyvet, de a digitális változatát a kiadó, a gondolatkiadó hamarosan elkészíti, és az interneten elérhető lesz végre. Igen, de ez a könyv betekintést enged valóban a 20. századnak ebbe a történetébe, amit az utóbbi 30 év szinte kidobott a közös emlékezetből, avval, hogy ez a kommunista múlt, amit felejtsünk el, és nem differenciáltan foglalkoztak vele, de most eljött ez a kor, ez az első könyv, és van egy másik is, és van egy másik szakértőnk is ez ügyben, aki ennek az egész kornak már meg tudja rajzolni, vagy elénk tudja vetíteni, majdnem azt mondanám, hogy a totális képét itt folytatjuk.
Más részről. A második vendég
Pap István történész, az Állambiztonsági Szakszolgálatok Történelmi Levéltárának munkatársa.
Jó napot kívánok, köszönöm
és
a hallgatókat.
És ugye arra utaltam, hogy te egy olyankor, mikor is születtél, bocsánat.
1979.
Nagyon jó év, igen, és az azt jelenti, hogy neked Anna korosztályától bőven van az a távolságod, hogy tanult történelmed van, de rengeteg orál historit is olvasol,
igen,
levéltárosként, mint ahogy Anna könyve is személyes visszaemlékező, de mégiscsak egy külső képed van a kommunista mozgalomról, hogy az ő traumájuk, amit átéltek, az milyen történelmi háttérbe helyezhető most már, és az miben különbözik azoktól a sémáktól, amiket egyrészt tanultunk, másrészt elhallgattunk, 90 óta szinte alig beszéltünk erről.
Ugye ez az időszak, amiről a könyvben szó esik, a magyar kommunista mozgalom történetének a második csúcspontja, amikor 1945-ben a II. Világháború végével az ekkor még koalícióban kormányzó magyar kommunista párt hozzáfog, hogy tulajdonképpen átültesse azokat az eszméket, amelyek részben a Szovjetunió, részben Nyugat-Európából érkeztek, és megvalósítson valamiféle kommunista víziót. Ugye ez voltak éppen egy adaptációs kísérlet volt, ami abból a szempontból különleges, hogy nyilvánvalóan összhangban volt a korszak európai áramlataival, ekkor a II. Világháborút követően a Szovjetunió tekintélye, mint az antifasiszta hatalmak egyike jelentősen megnőtt, ez egy komoly presztízst biztosított, és részben feledésbe merült olyan esemény, vagy merített olyan események, mint ugye a sztálni perek a 30-as évek végén.
Magyarul az itt ebben a új eszmében bízók még nem látták a különbséget a nyugat-európai baloldali mozgalmak céljai és a már félig megvalósított szocialista orosz-szovjet típusú politizálás
hát
között?
Igen, részben egy rettenetes sok volt, hiszen ugye a háborút túl kellett élni, másrészt pedig a világ ekkoriban olyan törésvonal mentén épült fel, ugye fasiszta és antifasiszta hatalmak ugye egy koalícióba kerültek, ugye ekkor még sokáig 45-46 az együttműködés erősebb. És ugye egész nem csupán Magyarországon, hanem ugye kelet-európai országokban, sőt Nyugat-Európában is a kommunista pártok legitim szereplői a korabeli kormányoknak 47 őszéig Franciaországban és Olaszországban is ott vannak, és ezért is érdekes ez, hogy amikor 45-ben választásokat tartanak Magyarországon, Magyarországon. Az MKP különféle ígéretekkel, államosítások, földreform, stb. 17%-ot ér el. Ez abszolút szinkronban van a korabeli folyamatokkal, és azt lehetne mondani, hogy nagyjából a magyar társadalom egyötöde, vagy a szavazópolgárok egyötöde az, amely a radikális, baloldali, utópikus eszmék iránt nyitottnak mutatkozik, hiszen a társadalmi igazságosságú iránti vágy egy porig rombolt földrészen, és ezenből is egy súlyosan sérült Magyarországon nyilvánvalóan nagyon erős volt. Tehát ez az a perspektíva, amiből megérthetjük az ekkori folyamatokat az utólagos visszavetítés nélkül, és tulajdonképpen ezért különleges ez a pillanat, amit a könyvben ábrázolnak, mert hogy ez a mozgalom belső történetében is ugye egy retteltes csapás, hiszen ne feledjük, itt kommunisták ítéltek el kommunistákat. Ezt ugye ritkán szokás is hangsúlyozni, de ugye azok, akik börtönbe, internáló táborba, akasztófa alá kerültek, nagyon sokszor abban tudatban, meggyőződésben haltak meg, hogy ők az igaz ügyet szolgálják, ezt képviselik, és adott esetben azok a kínzások, eljárások, amiken ők átesnek, ezek a párt az ügy érdekében valók. Mm-hmm. Ez egy nagyon fontos perspektíva.
Igen, szociáldemokraták, kommunisták, cionisták, tehát baloldali gondolkodásúak, ugye?
Így van.
Még akkor is a 49-ben már ugye az elcsalt választás mindenkit egybeolvaszt, persze. De hát tudjuk, hogy igen, éppen ugye, ementén kezdi el rostálni a Rákosi diktatúra, hogy ki az ellenség és ki nem.
Így van, ugye nyilván ennek a persorozatnak megvoltak a külpolitikai okai, Jugoszláviában való szakítás, a sztálini politika megmerevedése, Rákosinak egyfajta versengési szándék, hogy az éltanuló szerepét bebizonyítsa, ugye nem véletlenül egyfajta mintaként szolgált ez az eljárás. És ugye sok szál összövődött egybe. Ugye itt azért nagyon érdekes történet, ugye amit elhangzott, hogy ennek a pernek volt egy olyan olvasat, hogy a trockisták ellen, a nyugati imperialisták ellen, ugye kiderül, hogy nagyon sokan ugye a nyugat-európai antifasiszta mozgalmakból szocializálódtak, ugye ott válnak kommunistává. Aztán ugye a jugoszláv kapcsolat, ugye van olyan szereplő, aki szegény Jugoszlávián át tért haza, és ez utólag konstruálódik ugye bűnné, és hát ugye van egy cionista szál, ugye nyilván a cionista ellenállás az egyébként gyér magyar ellenálláson belül az egyik
markáns irányzat volt. Igen.
És ugye ezek így összeadódtak, és a PER során az aktuális igények szerint hol ezt, hol azt emelték ki, és ezért lehetett az, hogy sokféle szereplő, sokféle irányzatot reprezentáló szereplő, sokféle életút került be tulajdonképpen egy ilyen konstrukciós PER hálózatba vagy folyamba.
Csupa értelmiség, csupa elit és zsidók. Itt zsidók gyilkoltak zsidókat, hogyha nagyon durva vagyok, hogyha Rákosi triumvirátusra gondolok, hát ugye a keleti, szovjet által megfertőzött és a nyugatias gondolkodású nagypolgárok és kommunisták csapnak össze. Tudom, hogy nem ez történt, de így néz ki a dolog. Hát csupa zsidó emberről van szó.
Hát ez egy ilyen teljesen skizofrén helyzet, ez az egész dolog, hogyha...
Holokauszt után...
Ilyen szempontból
jön ez
nézze.
A koncepciós
igen,
időszak.
Igen, ez így van. A kétnapos találkozón ez többször visszatért, hogy is van ez, hogy mindannyian zsidók, akik ott ülünk, és akik beleegyeztünk abba, hogy egyáltalán eljövünk egy ilyen találkozóra, egyáltalán elmondjuk egymásnak, hogy mi történt velünk, és a végén hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a könyvformában megjelenjen. De arra a végeredményre jutottunk, amit hát azt hiszem, hogy csak azok tudnak igazán elmondani, akik belülről élték át ezeket a dolgokat. A szülőknek ez az a generáció, aki az első világháború után született, és a szülőknek ez a generációja, ez ki volt iktatva a magyar történelemből a 45 utáni korszakban, ugyanúgy, mint az 56 és a 62 utáni korszakból. Tehát itt olyan korszakhatárok vannak, ahol mindenütt ez a generáció kiesett. Ez a generáció nem kerülhetett be Magyarországon az egyetemekre.
Mert most a numerus claususról és a zsidó törvényekről van szó.
Igen, nem
kerülhettek
be. Igen, ahol kiszorítják
a teljes zsidóságot a közéletből, oktatásból, stb.
Így van.
Ez az egyes.
Ez pontosan így van. A másik része az, hogy mivel emiatt nyugati vagy... sem Csehország, sem Horvátország nem tartozott akkor a nyugathoz. Tehát ezekben az országokban egyetemistaként valóban diplomát szereznek, ők maguk is értelmiségivé válnak.
Tehát Franciaországba, Angliába.
Kikerülnek Franciaországba, Angliába, Svájcba, Jugoszláviába, Szlovákiába, Csehországba, Prágában is vannak, nem csak Brünóban.
Tehát ott tanulhatnak zsidók. Magyar és zsidók oda mennek tanulni.
Tanulhatnak, sőt, Olaszországban is.
Is?
Igen, Olaszországban is. Tehát hosszú időn keresztül ezekben az országokban sokkal több lehetősége volt a fiataloknak a további tanulásra, mint Magyarországon, ahol már 20-as törvény megszüntette Igen. ezt a lehetőséget. Na most ezeknek a gyerekeknek, a fiataloknak a családi háttere, az értelmiségi háttér azért válnak baloldalivá, mert nem tetszik nekik a nagypolgári értelmiségi világkép és társadalmi helyzet. Viszont a külföldi tanulmányok után, illetve azra párhuzamosan az adott országban bekapcsolódnak a baloldali antifasiszta mozgalmakba, kommunista csoportokat alkotnak, 45 után rohannak haza, hogy felépítsék az igazi társadalmat.
És akkor itt találkoznak a moszkovitákkal.
És akkor itt találkoznak.
Egy pártba kerülnek.
Igen, igen. Össze tulajdonképpen aztán 48-ban mindenki egy kalap alá kerül, és mindenki érzi, hogy nem odavaló, hogy nem lenne szabad, hogy itt mindenki egy csoportban legyen, de hát akkor már megszületik a két pártnak az egyesülés.
Igen, ahogy József Attila mondta, összekoccantak a molekulák.
Igen.
Szóval igazából az lehetne az érdekes, hogy miközben mi hajlamosak vagyunk egy nemű homogén közeként tekinteni a magyar kommunista pártra. Ne feledjük azt, hogy ekkor ugye ez már több százezer ember, sőt, amikor ugye egyesítették erővel ugye a szociáldemokrata és a kommunista pártot, a csúcs az 1.200.000 ember, persze aztán később megrostálják, kizárnak embereket, stb., de akkor is körülbelül az 50-es években ez egy 900.000 emberből álló hatalmas tömeg.
Ennyi pártag van?
Ennyi pártag van, így van, ezt később az MSZMP sem éri el, tehát ez a
rendkívül...
Volt. Így van, ez egy túlpolitizált ország. De azért ez azt jelenti, hogy nagyon különböző társadalmi rétegek ide tudtak kerülnek be egy politikai otthonba, fogalmazzunk így. Csak hagyd mondjak erre egy példát, hogy a Rákosi Mátyás neve szóba került joggal. Ugye ő, ha végignézzük az életútját, egy kicsit tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a magyar zsidóság társadalomtörténetének különböző metszeteit is láthatjuk, hiszen ő Bácskában születik, az édesapja terménykereskedő, Kossuth Lajosnak és a függetlenség gondolatnak tántoríthatatlan híve, ahogyan oly sokan egyébként a korabeli zsidóság közül. Aztán ugye a fia Budapesten tanul, mai szóval élve külkereskedő diplomát szerez, és aztán a Galilei körben a fiatal radikális értelmiség műhelyében szocializálódik. Rövid ideig a szociáldemokrata mozgalomban van, majd ugye nagyon fiatalon népbiztosítási köztársaságban, és utána ugye Komintern tisztviselő, Komintern kiküldött, és ami érdekes, elveszíti a szüleit és az egyik húgát Auschwitzban, tehát személyesen ő maga is érintett a holokausztban. Ugyanakkor 1945-46-ban azokat a tömegmozgalmakat, amik folynak Ózdon, Kunmadarason, stb. Az átágítók, spekulánsok ellen, ami a korszak kódolt antiszemita nyelvét jelenti, elfogadja. Hasznosnak, politikailag motiváltnak tartja, mert hiszen a kommunista párton belül számos olyan szavazó van, aki vevő erre a politikai hangulatkeltésre,
erre is hisztériára. Meg arra,
igen,
és jobbra is tud játszani, balra, kis nácik meledéket
és gondoljunk
találnak.
Bele, egy párt.
És ebben mit keresnek?
És egy párt, és ugye vannak ugye tényleg a finom intellektuelek, akik nyilván megszenvedték a sorsot, több nyelven beszélnek, valószínűleg olvastak például franciául valamit André Zsittől ugye a nagyperekről, akkor eldöntünk, hogy ugye zsidnek hiszünk, vagy ugye tulajdonképpen a sztálinis brossúráknak, de ugye ezek eleve gyanús emberek. Tehát ugye, ami elhangzott ugye a moszkovita jelző, ugye a moszkoviták számára, ugye azok, akik a háború alatt ugye itthon voltak az illegalitásban, azok ugye gyanúsak, hiszen miért nem tartóztatták le őket. Akik meg nyugaton voltak, akkor ők meg ugye azért gyanúsak, hiszen ugye egy polgári, demokratikus világban vannak, úgymond fertőzöttek.
És ugye ez nem nagyon... csak fertőzöttek, hanem besugónak beszervezték
persze,
őket.
Persze, nyilván ezért van...
Már a perekben ez így... konkrétizálódik.
Ugye nagyon jellemző, hogy egy Szakasi Csárpád ugye sokszor szóba kerül itt ugye a család élettörténete során, hogy ugye konkrétan ugye azzal fogadják le ezek az 50 áprilisában, ugye besúgó volt a korabeli politikai rendőrségnek, a korabeli az 1930-as éveket érti, és egy építő sztrájkot úgy szervezett meg, hogy közben informálta a rendőröket. Tehát ez egy nagyon fontos szál, és ez a gyanakvás, ez ugye mélyen átitatja. De hát nem verheti atyát, amikor 1942-ben Rákosi megérkezik Moszkvába, 50 főből áll a magyar kommunista emigráció. Ha valaki megnézi Mészáros Márta filmjeit,
persze,
a Napló trilógiát, tehát azok is tulajdonképpen súlyosan traumatizált a félelem és a rettegés légkörében élő emberek, és ezeknek az emberek hazatérve építettek egy politikai otthont. Ha józan észre végig gondolja az ember, ez egy eleve kudarc ítélt vállalkozás volt, pusztán emberi szempontból.
Hát a legnagyobb probléma itt az volt, hogy eleve külön választották a magyarországi kommunistákat a moszkvai kommunistáktól. Tehát eleve már úgy érkeztek ők meg Magyarországra.
Moszkvában.
A 45-ben a szovjet hadsereggel együtt. Uh-huh. Illés Béla, meg a többiek, akik fölvették a vörös hadseregnek az egyenruháját, és úgy tértek vissza. Eleve más szemmel nézték azokat, akik itthon voltak. Hát most több példát is hozhatnék a könyvből, a szülők történetéből, de csak apám történetét akarom megemlíteni, hogy apám, aki a Andrássy laktanyában egy életre szóló fejsérülés szenvedett el a kínzások miatt, aki börtönben ült többszörösen, aki munkaszolgálatos volt, aki mindenféle, amit lehetett a hortista korszakban, azon ő mind keresztül ment 41-től 45-ig. Na most 45-ben persze, hogy az volt az elképzelése, hogy most kezdődik az igazi világ, és most jön az, ami eszébe nem jutott volna, hogy Magyarországon még egyszer zsidó kérdés egyáltalán létezhet, megszületik a szocializmus, zsidó kérdés úgy, ahogy van, eltűnik a föld színéről. Ez volt az egyik. A másik pedig az volt, hogy amikor viszont elkezdődtek, nem 49-ben, hanem hamarabb, azok az érzések, amik kellemetlenné tették ennek a generációnak a mindennapjait, és ez nem akkor, amikor elkezdték lehallgatni a telefonokat, mert ők pontosan tudták, hogy lehallgatják őket. Erre csak azt akarom elmondani, hogy a Schiffer Pál egy pisztolyt vett a kezébe, amikor az ÁVÓ képviselője jött letartóztatni őt, mert azt hitte, hogy fasiszták támadják meg. Apám pedig visszarakta az aktatáskájába a pisztolyát, amiről az a legenda szólt, hogy Ságvári Endre nagyon közeli jó barátja volt. Ságvári Endrével, ahogy a többi barátaival megegyeztek abba, hogy ennyi és ennyi golyó van a pisztolyban, az ennyi és ennyiből az ellenség, és az utolsó golyó az enyém. Uh-huh. Tehát volt egy olyan elnyomott trauma, mondhatnám így is, az utolsó időszakban, a letartóztatás előtti időszakban, amikor érezték, hogy itt valami már nem úgy alakul, ahogy ők elképzelték. És ez egy borzasztó dolog. Borzasztó dolog azután, a trauma után, amit átéltek a saját bőrükön, amit soha nem akartak földolgozni, hogy ki mindenki pusztult el Auschwitzban és a munkatáborokban, és akkor egyszer csak ott álltak ők is,
és hát még a dolog sajnos annyiban bonyolultabb, amit azt hiszem, ha jól emlékszem, Havas Gábor idézett fel az édesapjával kapcsolatban, hogy ugye rádöbbent ugye arra, és ugye más szereplők is, hogy bizony, ugye 45 és 48 között ugye itt felszámolják a polgári demokráciát Magyarországon, mm-hmm, eltüntetik ugye a konkurens pártokat, elindulnak ugye
szalámi
taktika, kulákperek, egyházüldözés, és ebbe részt vesznek azok, akiket később egy részben, akik ugye akik ugye maguk is áldozattá válnak.
Ez egészen
tehát ugye a szociáldemokraták is ugye tulajdonképpen, akiket itt ugye, akikre lesújtanak, ugye Szakasi, Schiffer, Marosán, azok a párt baloldala, akik ugye korábban a jobb oldalt, ugye a két Leonnáikat félreállítják, a több évtizedes szociáldemokrata múlta a rendelkezőnek, egyesül a két párt, létrejön ugye a Magyar Dolgozók Pártja, majd amikor ugye már a kulisszák mögött nincs szüksége rájuk, akkor ugye lecsapnak.
És jönnek ez igen. A koncepciós perek, hogy kiiktassák
őket. Így van.
Ez egészen döbbenetes ma azt mondani, félve mondom ki, hogy zsidó vezetők zsidókat ítélnek halálra, nyírnak ki, tehát ez egy ilyen belháborúnak tűnik, de igazából nem az, hanem egy nyugatos és egy szovjetek által megfertőzött politikai csoportnak a háborúja igazából.
Tudod, vagy az érdekes, az az érdekes ebben, hogy most már több visszaemlékezésből is pontosan kiderül az, hogy van, aki egészen pontosan megfogalmazza, hogy teljes káosz volt, amikor elkezdték a letartóztatottaknak a kihallgatását. Fogalmuk nem volt, hogy mivel fogják vádolni őket. És olyan összevisszaság volt, hogy már az ÁVÓ-nak a vezetői is azt várták, hogy mikor jönnek a szovjet elvtársak, hogy rendet rakjanak.
Tényleg?
És akkor beléptek a szovjet elvtársak, és hogy rendet rakjanak, akkor már pontosan tudták, hogy milyen irányba vigyék a dolgokat. És a másik, ami megdöbbentő és hátborzongató, hogy tulajdonképpen a kihallgatások és a kínzásokkal egybekötött kihallgatásokon elhangzott, kikényszerített vádaskodásokat, amiket a vádlottak saját maguk ellen vallottak. Ezek voltak az alap történetek, amire utána a vádiratot építették.
Hogyne, hiszen ugye mivel kezdődött a kihallgatás? Írja el az önéletrajzát.
Így van.
Ugye nagyon sokan, eleve a kommunista párt történetében a káderezés, az életrajz gyártás, az egy kulcselem volt, és ez a pereknél különösen nagy hangsúlyt kapott. Mert ugye tulajdonképpen, ahogy itt elhangzott, ugye nem volt egy világos koncepció, hiszen ezek az emberek nem követtek el köztörvényes bűncselekményeket, nem volt egy politikai logika sem, hanem ugye leíratták velük az életüket, attól kezdve, hogy születtem 1903-ban Budapesten, és a többi, és a többi, és úgymond meg akarták keresni azokat a fekete vagy fehér pöttyöket, mindegy, amelyek kompromittáló elemek voltak. És ugye ezért nagyon sokszor újraíratták, meg lehet nézni a korábbi iratokat, egészítse ki, pontosítsa, részletezze, stb. Nyilván ez a fárasztás része is volt. Tehát az, hogy az ellentmondás, a kényszerítés része is volt, tehát ez egy kihallgatási taktika is volt, ugyanakkor nyilvánvalóan a múlt állandó újraírásának és újraértelmezésnek a szándéka, az tulajdonképpen az volt, hogy hogyan lehet ebből egy politikai koncepciót gyúrni, és hogyan lehet véletlen életrajzi tényekből összeesküvést fabrikálni. Ugye mit tudom, ha így van az, hogy amikor két ember vagy három ember találkozik az utcában, vagy az utcán, az már, hogy már csoportosulás. Ha valaki odaad valakinek egy könyvet, akkor az már iratterjesztés. Tehát igazából ez ugye nyilvánvalóan már a justizmornak a logikája, amikor ugye így kell pereket gyártani, csak ugye ezért válik az nagyon fontossá, hogy ki, mikor, mit csinál az adott időpillanatban, és ezért, ha megnézi az ember a fennmaradt iratanyagot, ami egyébként nagyon töredékes. Tehát ezt hangsúlyozni kell, hogy a koncepciós perekről, a korabeliekről nagyon kevés információk van, ami megmaradt, az a rehabilitáció. 54-től van.
Aha.
Ugye ezért van az, hogy nagyon sok esetben az egykori leszármazottak, a levéltárhoz, az állambiztonsági szolgálatok történt levéltárhoz fordulnak, de nincsenek meg a 49-50-es, 51-es iratok, tehát nem tudjuk megmondani, hogy adott esetben mi történt az akkori hozzátartozóval, csak 54-től, amikor rehabilitáció van, és a rehabilitáció az megint át van itatva a kor politikai szándékaival, mert nem mindegy, hogy kit rehabilitálunk először, kit bocsátunk szabadon, milyen ellentételezést kap, milyen pozícióba helyezzük vissza, ez már megint egy politikai játék térbe került be, hogy így mondjam.
Írsz Anna egy kék fedeles könyvről, amit otthon édesanyám birtokában volt, sokáig nem nyitottátok ki, vagy ő sem, vagy te meg pláne nem, mert mikor néztél bele?
Nem, ilyen gimnázista
korodban. Még az ELTE előtt, ezek
igen.
Szerint, még az egyetemi.
Igen. A kék könyv, hát az volt tulajdonképpen a az egyetlen dolgom megmaradt igazából, amiben a vádirat van benne, és a pernek a leírata tulajdonképpen, jegyzőkönyv maradványa, nyilván nem teljes az sem, hanem nyilván az is már kozmetikázva van, ami bekerült a kék könyvbe. Ez is eltűnt, ez a könyv, nincs, szóval nem lehet hozzáférni sehol. Ez a kék könyv, ez egy borzalmas olvasmány, borzalmas, egy traumatikus olvasmány. Ugyanilyen traumatikus olvasmány, amikor az ember a 53-ban elkezdődött rehabilitációs pereknek az anyagát olvassa, a szüleimnek a legközelebbi barátai még mindig, nem csak a rehabilitációs pert lefolytató hivatal jelenti ki, hogy igaz, hogy ez a bűncselekmény nem történt meg, de ebben még mindig bűnösnek mindig találjuk. Hagynak. Mindig van egy ilyen rés, ahol még mindig nem merik kimondani azt, hogy ártatlanokról van szó, és az egész 62-ig tart. Na most az, ami az eltűnt iratokat illeti, az valami borzalmas. Tömegével vannak a jegyzőkönyvek, hogy a belügyminisztérium pincéjében először a kazánban égetik el az iratokat, utána egy zúzda készüléket beszerez a belügyminisztérium, és akkor az van a pincében, és ott semmisítik meg az iratokat. Gyakorlatilag az a cél, ez is benne van ebben a jegyzőkönyvekben rejtett formában, az a cél, hogy a hatalmon lévő vezetőség eltüntesse minden olyan iratot, ami rossz fényt vethet valakire, aki a mai napig is valamilyen funkcióban van. Be.
Hát nyilvánvaló, hogy
persze.
Azok közül, akik részt vettek, úgy mondják ők, hogy a munkásmozgalmi emberek, ugye?
Így van.
A munkásmozgalmi emberek ellen elkövetett koncepciós perekben részt vettek.
Ugye ne feledjük, 1945-50 között Kádár János volt Magyarország belügyminisztere, a Rajkper koncepciójának kialakításában, végvitelében, vallatásában kulcsszerepe van, és aztán ugye, amikor elkezdődnek valóban ezek a felülvizsgálatok, egyébként a Szovjetunióban zajló desztalinizációs folyamatok hatására, ugye ennek a végeredmény egy 62. augusztusi háromnapos hosszú határozat, ami egyébként felemás eredménnyel jár, egyébként megelőlegzi Marosán György, a kötetben sokszor felbukkanó Marosán György alakjának, vagy személyének távozását a pártból. Ez is tulajdonképpen sokkal inkább arról szól, nem arról szól, hogy akkor most nagyon világosan feltárjuk, hogy kinek milyen sorsa volt, mérítélték el, stb., hanem ugye ekkor is sok esetben legalább a megsemmisítés tényét dokumentálják, és politikailag ugye annyi haszna van, hogy ugye Gerő Ernőt és Rákosi Mátyást kizárják az MSZMP-ből, és Kádár megnyugodhat, hogy a Szovjetunióban maradnak, nem tér vissza. Tehát, mint oly sokszor utaltam, harmadszor is ugyanaz történik, nagyobb politikai érdekek mentén a 62-es rehabilitáció így van. Természetesen ez is ugye korlátozott, mert számos szociáldemokrata marad, aki kétségkívül munkásmozgalmi volt, de szóba sem kerül a rehabilitálása, vagy a polgári politikusok rehabilitálása szintén nem kerül szóba. Tehát ez is megint egy kitüntetett célcsoport. És nyilvánvalóan az a beszédmód, ahogy szólnak a koncepciós perekről, az azért mindvégig korlátozott marad a Kádár rendszerben is. Nyilván regényekben, filmekben szimbolikusan ezt szépen el lehet mondani, de hát a szimbolikus beszéd az mégint csak egy korlátozott beszéd, akármilyen becsedes és tisztességes is, mégsem a teljes igazság kimondása, és ugye ezért van az, hogy igazából nagyon nehéz ezt a világot felidéznünk.
Nézd, itt az is van, hogy tulajdonképpen senki nem kapott kártérítést. Tehát a kártérítést, amit adtak, és ami bizonyos pénzösszegben, vagy abban, hogy végül is valahol lakni kellett az embereknek, akik életben maradtak, és lakást kaptak, és valamilyen összeget. De ne felejtsük el azt, hogy itt olyan, nem csak olyan emberekről beszélünk, akik ellen vádirat volt, és vádat emeltek, és bírósági eljárást folytattak le, hanem nagyon-nagyon sokan, akik ehhezekhez a ártatlanul vád alá helyezett embereknek a családtagjai voltak, akik ellen nem folyt semmiféle eljárás. A mai napig nem lehet tudni, hogy mi történt velük egy internáló táborban. Nem lehet tudni, hogy az emlékeken kívül, amit a gyerekek itt elmeséltek, nem lehet tudni, hogy a kitelepített családoknál az egyedül maradt anya a gyerekekkel hogyan és miképpen tudta átélni a dolgokat, ez csak a gyerek szemmel megmaradt emlékek, hogy a mama így, meg úgy, meg amúgy viselkedett, meg ezt, meg azt mondta, de azt, hogy az a mama, az mit élt át egy kitelepített helyzetben egy gyerekkel, vagy több gyerekkel, vagy mit élt át egy feleség, vagy özvegy, akit a kistarcsai internáló táborban tartottak fogva éveken keresztül, ezekre soha nem volt szó.
Tulajdonképpen ti azt értétek meg, majdnem jelen időt mondok, hogy diszkriminálva vagytok. Hallgat a közbeszéd erről.
Mondom neki, ez kiesett, ugyanúgy ez nincs. Ez ugyanúgy nagyon nincs, mint a holokauszt nincs. Nem beszélünk róla, akkor nem történt meg.
Igen, de a környezet is, hát hiszen elmesélted, hogy az elején, mikor édesanyját kistarcsáról szabadul 4 év után, mindenki távol van tőletek, mint a leprástól félnek a volt perekkel kapcsolatban lévő családtagok, azok, ugye azoktól félni kell, nem beszélünk velük, mert még ránk fogják, hogy kollaborálunk, stb. Tehát ezek a szindrómák ott vannak, és ott élnek, és talán most jutottunk oda, hogy ti elkezdtetek beszélni, és megjelenik, és most jutottunk oda, hogy rá lehet nézni erre az egész kommunista mozgalomra, hogy mint ahogy István ebben az legújabb könyvében, most kaptam, nem tudtam elolvasni, de recenzióját olvastam, a Magyar Kommunisták 1918-89, most már a te korosztály, de történész fiatal korosztály rá tud erre nézni. Lesz ebben feloldás, mert tudom, említetted, miről bejöttünk, hogy transzgenerációs traumákkal is foglalkoztok, ami igen, nagyon érinti Anna gyerekeit, unokáit, stb.
Igen, ugye nálunk a levéltárban tapasztaljuk azt, hogy nyilván az idő múlásával az a nemzedék, amelyik személyesen a perek érintettje áldozata volt, az levonul az idők színpadáról. Ugyanakkor ezzel a dolgok nincsenek elrendezve, hiszen nagyon sokszor keresnek meg minket a gyermekek, unokák, ma már dédunokák is, akik érzik azt, hogy tulajdonképpen a szülők, nagyszülők helye nincs rendben. Valami fajta sűrű hallgatás, ellentmondásos időszak van velük kapcsolatban, és ugye arra vágynak, hogy megismerjék ugye a róluk szóló iratokat, ítéleteket, kihallgatásokat, stb. Csak ugye a dolog nehézsége abban áll, hogy ezek az iratok nagyon sok esetben, mintha valami távoli, különös nyelven szólnának hoznánk, ugye bürokratikusak, jogászi szaknyelven vannak írva, nyilván a korszak erőszaktól átitatott szelleme, ugye ez egyet tükröződik, ezért ezeket az iratokat tulajdonképpen beszéltetni kell, meg kell szólaltatni. Tehát ugye azt mondom, hogy azért fontos ez, hogyha egy történelmi korszakot vizsgálunk, akkor nem lehet sem kizárólag a személyes emlékekre támaszkodni, sem kizárólag azokra, amiket ugye a bürokratikus apparátus termel.
Igen.
Nyilván az állami szervek nagyon sok esetben valamit formalizálva, egyszerűsítve, hideg-rideg stílusba írnak le, minden állami szerv így működik minden országban. És nyilván az emlékező, az pedig a maga személyes érzelmekkel telített világát tudja ehhez hozzáadni. És valahogy mind a kettőt egyszerre kell szem előtt tartani, egyszerre kell megjeleníteni, nyilván ebben áll az elbeszélés és nehézsége, és ugye még azt hiszem, hogy abban is, hogy ugye vannak bizonyos szavak, amelyek nagyon sűrítenek, ám ezt a sűrített tartalmat el kell mesélni, hiszen hogy talán már elhangzott korábban is, ha azt mondom, hogy kommunista, ennek a szónak a jelentése, bizonyos történeti pillanatokban egészen és egészen más jelentett, mert hogy más pozícióban voltak ezek az emberek. 1919 tavaszán, mondjuk 1925-ben egy börtönben, 1937-ben a Ljubljanka udvarán, 45-ben mondjuk egy földosztó biztosként, nem tudom én, 49-ben a gyűjtőfokház udvarán, és a többi, vagy mondjuk 56-ban, amikor mondjuk szintén
meg az ortodox
oldalon. Így van, és ott is ugye kommunisták ítélnek el kommunistákat, ugye 56-ot követő megtorlások is szóba kerülnek ebbe a kötetbe. Tehát ennek ugye nagyon-nagyon-nagyon sok olvasata van, és ezt a sok olvasatot próbáltam én meg tulajdonképpen egyszerű elmondani, ezeket a szólamokat, vagy ezeket a, hogy is mondjam, lehetséges irányokat érzékeltetni és föltárni, úgy, hogy tulajdonképpen ezeket az embereket mégis összekötötte valami hit, egy utópikus hit, amit nagyon nehéz ma meglátnunk. Mert ma az az igazság, hogy aki utópikus hiteket táplál, azt egyszerűen bolondnak tartják. Legyünk őszinték. Elfogadjuk, hogy a világ olyan, amilyen. Így van berendezve. Ám ez az emberiség történetének hosszú századain keresztül nem így volt. Gondoljunk bele, a különféle vallások hívei, nagyon a munkásmozgalom hívei arról abban hittek, hogy itt a tetejéről, a feje tetejére állítva a világot, meg lehet oldani olyan problémákat, amelyeket nagyon sok keresztül nem lehetett megoldani. Ez a hit mára elmúlt. És igazából ezt mindig szem előtt kell tartani, amikor olyan életsorsokat, mint a Szali Andrássy mérlegre teszünk, hogy itt nem csak arról van szó szerintem, hogy hibás vagy nem hibás politikai döntéseket hoztak, minden emberhoz hibás és nem hibás politikai döntéseket, hanem abban való annak a mérlegre tevése, hogy valami minőségileg más világ lehetséges. Ahol testvérlészen minden ember, mondjuk így, ma már nem gondoljuk ezt.
Mert kiderült, hogy ami mindig kiderül, amikor egy új vallási mozgalom indul például,
hát igen,
hogy a világot meg akarja váltani mindegyik, és a világ nem akarja, hogy őt megváltsák.
De közben jól fölforgatja, mint ahogy a...
Igen,
de
ez az, hogy...
A megforgatott világ.
Föl kell, szóval szembe kell tudni nézni azzal, hogy a világ nem akarja, hogy megváltsák.
Igen.
Nem akarja. Tehát egy olyan világot kéne fölépíteni, ahol nem a világ megváltása és a felforgatása a cél, hanem a meglévő világnak kéne egy olyan stabil alapot biztosítani, ahol mindenki két lábon áll a földön, és érzi, hogy a saját helyén van. Mert ebben a pillanatban, amikor valaki nem a saját helyére kerül, abban a pillanatban kezdődik a felfordulás.
Igen. Ha még lehet egy gondolatot, nagyon sok esetben, nagyon sok kommunistánál azt lehetett tapasztalni, hogy nekik a mozgalom nem csak egy ideológia, nem csak egy világmegváltás, hanem család is.
Hogyne,
tehát
persze.
Ez egy nagyon fontos, az otthonosság érzése. Ugye itt szóba került az, hogy ugye nagyon sok esetben itt számkivetett a szélesebb közösségtől, a hazától kitaszított emberek vannak, akik valahol az emberi lét peremvidékén kerülnek, tehát számukra a mozgalom, ahol befogadják őket, az otthon is.
El is ugye, hangzik a könyvben.
Ugye nagyon sok esetben, amikor munkás mozgalomról van szó, és ugye összejártak, ugye ma már elképzelhetetlen ez, hogy adott esetben egyetemet végzett emberek és kétkezi munkások összejönnek valahol, annak reményében, hogy tulajdonképpen számukra valami fajta közös otthon teremthető, és ez az, ami manapság úgy nehezen elképzelhető.
Hát egyáltalán nem képzelhető, megmondom őszintén.
Így van.
Ez 91-ben aliasztál.
Igen.
Ha jól emlékszem,
igen,
azóta
igen.
Élsz Izraelben, és az egyetemen tanítod a magyar irodalom zsidó vonatkozásait, és sok
igen, minden. Ez volt a...
Na most akkor jön egy nagyon szemét kérdés.
Igen.
Ennyi megkurcoltatás után miért maradtak itt ezek a zsidók?
Hát ez egy nagy kérdés, amire mindenkinek megvan a saját...
Sőt, egyik másik családja továbbá is részt vesz a mozgalomban, szerepet vállal a politikában,
van,
sőt,
még
az életben, ki igazán.
Ami meg így most ez nekem így is megdöbbent, hogy mi van?
Ez családilag így történt, és nem egy családról olvashatod ebben a könyvben, hogy aki életben maradt, és aki visszatért a börtönökből, internálótáborokból, meg a kitelepítésekből, azok valamilyen módon folytatták a politikai érdeklődésüket, és valamilyen módon vagy besorolódtak ismét a pártvilágba, vagy besorolódtak abba a úgynevezett, szerintem túlzás ezt mondani, ellenzéki világba, ami 56 után egy bizonyos értelmiségi kört jellemzett, de én nem hiszem, hogy ez egy komolyabb ideológiai csoportosulás lehetett volna, inkább egy ilyen értelmiségi összetartozás. És ugyanakkor meg vannak olyanok, akik úgy érezték, hogy mindennek ellenére itt a otthonuk, és itt a saját világuk, és nem tudnak ettől elszakadni a nyelv miatt, vagy a barátok miatt, vagy a munkakör miatt, vagy a nem tudom miért. Én nem éreztem így, nekem nagyon elegem volt, és már többször megkérdezték tőlem, hogy lehet, hogy pont a rendszerváltásnál mentem el.
Akkor már meg se kérdezem, mert mondod.
Igen, mert mindenkinek azt válaszoltam, hogy semmi jót nem vártam tőle. Aha. Tehát én örültem neki, hogy a gyerekeimet el tudtam vinni, és örülök neki, hogy az unokáim nem itt nőnek föl.
De már ezt akkor így láttad 91-ben?
Én ezt már akkor így láttam 91-ben, akkor betelt a pohár. Menem. És ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy a Szépirodalmi Könyvkiadó éppen akkor ment tönkre, ami borzalmas, hogy ennyire tönkre ment, és eltűnt a emléke is a magyar szellemi életből, mert nem ezt érdemelte volna. Nem, semmi köze nincs ehhez. Mondjuk így, hogy akkor volt egy lehetőség arra, hogy a nagyobbik fiam, aki akkor már leérettségizett, az teljesen legális és országok közötti megállapodással biztosított módon kimehetett, és ott végezte el már az egyetemet, és aztán így történt.
István, a könyv a Magyar Kommunisták 1989-ig datáltak.
Így van.
Történészkutató. Ott van vége?
Az volt az érzésem, hogy korábban vége van.
Aha.
Szerintem, ha abból indulunk ki, hogy a kommunista eszme egy utópikus hit, igazán akkor van, addig tart ez a történet, amíg hisznek abban, hogy valóban ezt az utópiát, a földi paradicsomot meg lehet valósítani. És szerintem ez a hit érdemben a 70-es évek közepén véget ér, 73-74-ben véget ér, akkortól kezdve, akkor megszűnik a Kádár rendszernek az úgynevezett balos ellenzéke, akik őt baloldalról kínálták, más típusú ellenzéki csoportosások indulnak el, és a párt fennmarad, vannak kongresszusok döntések.
De már ennek az ideálnak akkor leáldozott.
De így van, így van. Tehát igazából szervezeti értelemben létezik, de eszmei értelemben szerintem korábban már véget ért.
Szerintem innen még folytassunk egyszer egy ilyen beszélgetést.
Legyen így.
Köszönöm Szalai Anna irodalomtörténésznek, szerzőnek, hogy könyvéről, a megforgatott világról itt megosztottad a gondolatainkat, és köszönöm Papp István történésznek.
Köszönöm szépen.
És köszönöm az önök figyelmét, minden jót. Jövő héten újra jelentkezünk.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.